Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 377. dicséretünket énekeljük el. A 377. dicséretünket mind a három versével, az első verse így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak Rómabeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 8. részéből. A 8. rész 11. versétől,
a 17. versig.
Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 8. részében, a 11. verstől ezt olvashatjuk. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is hódolattal állhatunk meg előtted. Imádunk téged, ami drága teremtőnket, gondviselőnket, megtartónkat. Köszönjük te néked, hogy küldted nekünk az Úr Jézust, ami drága üdvözítőnket. Köszönjük, hogy most adventben is az ő földre jövetelére emlékezhetünk, másrészt pedig emlékezhetünk az ő második eljövetelére is, hiszen ahogy először eljött, úgy eljön másodszor is. És köszönjük néked, hogy most is lelked által készítgeted a mi szívünket, hogy helyesen várjuk, szentül tisztán várjuk a mi drága megváltónkat. Köszönjük te néked, hogy ma is tanítani akarsz bennünket az igén keresztül. Kérünk, hogy szólj hozzánk, atyai szavadat engedd meghallanunk, megértenünk, szívünkbe zárnunk, és kérünk, hogy segíts, hogy elvihessük innen magunkkal a te drága üzenetedet. Áldj meg bennünket ezen az adventi vasárnapon, Urunk, a te drága élő igéddel. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy megőriztél minket, és ide vezettél ebben az órában. Amen. Testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 226. énekünknek az első versét. A 226. énekünk első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 15. részéből olvassuk, a 26. versből, ahol ezt találjuk. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a református keresztény hitünk központi igazságairól beszéltünk az elmúlt vasárnapokon. Remélem emlékeztek rá, hogy beszéltünk a református hitnek Biblia központúságáról, a református világszemléletünknek Szent Háromság Isten központúságáról, hitünk Krisztus központúságáról, legutóbb a predestinációról beszéltünk, ami arra a kérdésre válaszol a hívő embereknek, hogy miért jutottam én hitre. Ma a Szentlélek Istenről beszélünk, illetve az ő bennünk végzett munkájáról, mert az legalább annyira fontos része a református hitnek, mint az előző tanítások. Ha most újra visszapillantotok, akkor ugye beszéltünk arról, hogy a református hitünk mennyire szent háromság központú. Beszéltünk arról, hogy az Atya kiválaszt az üdvösségre. Ugye beszéltünk arról, hogy Jézus Krisztus megvált minket, mert általa üdvözít minket az Atya Isten. És most jön a harmadik személye Szent Háromságnak, a Szent Lélek Isten, aki munkálkodik bennünk, megszentel bennünket. Hát sokan azzal vádolnak bennünket, reformátusokat, hogy mi a Szent Lélekről nem nagyon akarunk tudni, és ezért majd ők pótolják eme hiányosságot, és aztán a pünkösdista vagy karizmatikus gyülekezetekben mindig csak a Szentlélekről beszélnek, ő áll a központi helyen. Hát elismerjük, hogy van ebben a kritikában valami, sok református gyülekezetben a Szentlélekről és az ő munkájáról nem sok szó esik, ami még ennél is nagyobb baj, hogy a Szentlélek sem nagyon munkálkodik a gyülekezetben, de azért mi tudjuk, hogy a Szentlélekről és az ő munkájáról szóló tanítás az a református hitünknek központi igazságai közé tartozik. Nem reformátusnak nevezték, hanem puritánnak, Angliában azokat a keresztényeket, akik közül való az a John Owen, akitől egy idézetet ráírtam ide a testvéreknek erre a kis papírra. 1616-tól 1683-ig írt, ő a legnagyobb puritán teológus volt. Ő írt egy három ilyen vastag kötet, és ilyen jó nagy kötetek a Szentléleknek a munkájáról. Tehát aztán a puritánok azok kávinisták voltak. Nem lehet mondani, hogy a református hit ez a Szentlélekről való gondolkodás és az ő munkájának az átgondolása és elemzése a Biblia alapján nem tartozna hozzá a mi hitünkhöz. Igenis hozzá tartozik. Ma tehát azt vizsgáljuk, hogy a Szentlélek mit végez el bennünk, hívő emberekben. Nem tudunk itt ugye részletesen most a Szentlélekről és az ő munkájáról beszélni, mert három kötetet írt róla Owen, hát azt nincs lehetőségünk most itt kifejteni. Tehát csak erre koncentráljunk ma, hogy mit végez el egy bűnös emberben, bennünk, mit végez el bennünk az Istennek a lelke. Mondhatjuk egészen személyesen is, hogy bennem mit végez el Istennek a lelke. Hát először is, ahogy ki is adtam a papíron, láthatják a testvérek, hogy felmagasztalja előttünk Krisztust. Felmagasztalja előttünk Krisztust. Jézus megmondta, hogy ezt fogja cselekedni. Itt is az Isten tiszteletünk alapigéjében ezt mondja az Úr Jézus, hogy ő tesz majd rólam bizonyságot, tudnélik a Szentlélek. Vagy ha átnéztek a Bibliában a 16. rész 14. versére, ott azt mondja, engem dicsőít majd a Szentlélek. Engem, mondja Jézus. És a Szentlélek, amikor pünköstkor eljött, akkor Jézus Krisztust hirdette, és őt dicsőítette meg. Úgy munkálkodott az apostoloknak a szívében, különösképpen ugye Péter apostol szívében, hogy tartott egy igehirdetést, és abban az igehirdetésben kiállt a központban, Jézus, és az ő elvégzett megváltói műve, halála, feltámadása. Nagy erővel, bátran, szabadon beszéltek az apostolok a Szentléleknek a hatására, Jézusról és az ő megváltói munkájáról, testvérek. És bizony így van ma is, hogy ahol Krisztusról hirdettetik, az, hogy ő kicsoda, hogy mit tett, ott biztosak lehettek benne, hogy a Szentlélek munkálkodik. Ott jelen van a Szentlélek Isten. Láthatatlanul, de valóságosan Ahol pedig Jézus például gyaláztatik, ott nem a Szentlélek van munkában. Láthattátok a televízióban Asperján György úrral készült interjúban, hogy ő írt egy regényt mostan Jézusról. Ő szerint ez egy hiteles történelmi regény, melyben kifejti, hogy Máriát megerőszakolták. Jézus ebből született, kifejti, hogy Jézusnak 5 gyereke volt, és így tovább, és így tovább. Vagyis csak egy ember volt. Egy közönséges zsidó. Nyilvánvaló, hogy aki gyalázza Krisztust, abban nem a Szentlélek munkálkodik. De testvérek, ott se a Szentlélek munkálkodik, hogyha valaki például azt mondja, hogy a Biblia nem tájékoztat minket hitelesen Jézus életéről. Az újszövetségi evangéliumok nem hiteles történeti beszámolók Jézusról, hanem csak jóval később írták azokat. És kitalációkat aggattak ezek a Máté, Márk, Lukács, János, különböző kitalációkat aggattak rá Jézusra. Ezt nem Asperján György találta ki, hanem ezt a teológusok találták ki a 19. században és a 20. században, mind a mai napig ezt hirdetik is. Asperján György egyébként az ő kutatási eredményeikre építi a maga állításait. Mielőtt nagyon elítélnénk Asperján György urat, előtte érdemes ugye a saját portánkon is körülnézni, nem esetleg teológusoktól szedte az ő nagy tudományait. Aztán testvérek, nyilvánvaló, hogy ahol egy istentisztelet elhangzik, és abban az istentiszteletben Jézus Krisztusról nem, vagy csak úgy alig-alig, vagy mellékesen esik szó, ott nem a Szentlélek munkálkodik. A Szentlélek azon munkálkodik, hogy Jézust a főhelyre állítsa, középpontba állítsa, megdicsőítse, fölemelje az emberek előtt. Hogyha testvérek egy istentiszteletben mindig csak a jóistenről van szó, az Isten így, a jóisten úgy, meg amúgy, meg még amúgy, jobbról, balról. Testvérek, lehet Istenről beszélni, de hogyha Jézus ottan elsikkad, akkor nem a Szentlélek munkálkodik a háttérben. Hogyha egy istentiszteleten a Szentlélek kerül a központba, mert a Szentlélek így, mert a Szentlélek úgy, mert az ezt csinálja, mert az azt csinálja, ha a Szentlélek áll a középpontba, testvérek, és nem Jézus dicsőül meg e beszéd során, ott sem a Szentlélek munkálkodik. Mert a Szentlélekről azt mondja Jézus, hogy engem fog dicsőíteni. És engem állít a középpontba, az emberek figyelmének a keresztüzébe, az emberek gondolkodásának a központjába. Engem fog, megtehetné a lélek, hogy az atyát dicsőíti, és megtehetné azt is, hogy önmagát dicsőíti. Hiszen az atya is Isten, és ő maga is Isten. De ebben a korszakban, amiben élünk, Jézus megmondotta, hogy a Szentlélek nem az atyát fogja elsősorban, és nem önmagát fogja elsősorban, hanem engem fog elsősorban dicsőíteni. A Szentlélek testvérek jelen volt a mi reformátorainkban. Ezért beszéltek olyan világosan Krisztusról, ezért tanítottak róla tisztán, és ezért hívták az embereket a középkortól kezdve a Krisztusba vetett hitre, az Úr Jézus követésére. Jegyezzétek meg tehát, testvérek, hogy ahol a Krisztus hirdettetik, ott a Szentlélek van munkában. És a Szentlélek az, aki fölemeli Krisztust az emberek elé. Most lehet az egy templom, egy gyülekezet, de lehet az egy otthon. Lehet az egy börtöncella, lehet az egy kórház. Ha valahol vagytok, mindegy, hogy hol, és általatok a Krisztus hirdettetik, a Szentlélek munkája azt a szívetekben. És ha vagytok bárhol a világban, s nektek beszél valaki Krisztusról, a Szentlélek van annak az embernek a szívében és életében. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy a Szentlélek ezt munkálja előttünk, hogy mint egy fölemeli előttünk, megkoronázza előttünk, trónra ülteti előttünk, fényszórót ráirányítja a mi drága megváltónkra, Jézus Krisztusra, és beszél róla nekünk, és tanít minket róla, és noszogat minket arra, hogy higgyünk benne. Ez a Szentléleknek, testvérek, tehát az első és legalapvetőbb munkája, amit jól jegyezzünk meg. És fogadjátok is el itt, nem nekem, hanem az igének. Hogy a Szentlélek rólam tesz bizonyságot, mondta Krisztus. És engem dicsőít meg az emberek előtt. De nézzük tovább, hogy mit csinál még a Szentlélek. Másodszor azt írtam volt föl, hogy megnyitja a bűnös emberek szívét Jézus Krisztus előtt. Az Új Szövetségben olvasunk egy asszonyról, Lídiának hívták, aki hallgatta az apostoloknak az Úr Jézusról szóló bizonyságtételét, és közben az Úr megnyitotta a szívét. Így olvassuk a Bibliában. Az Úr megnyitotta a szívét. Nyilván, hogy a Szentlélek Isten nyitotta meg ennek az asszonynak a szívét, mert ő a nagy szívnyitogató. A nagy szívnyitogató. Elvégzi a Jézus Krisztus evangéliumát, a Jézus Krisztusról szóló örömhír tanítást hallgató emberek szívében, hogy az a szív, ami 7 lakattal van lezárva, meg 10-re teszel, bereteszelve Jézus előtt, megnyíljon Krisztus előtt, feltáruljon Jézus előtt. Ezt, testvérek, a Szentléleknek egy titokzatos munkája. Titokzatos munkája. De nem csak titokzatos, összetett munka is. Mint általában minden munka, még talán a legegyszerűbb munkák is elég összetett tevékenységek. Ennek a munkának is vannak egymásba fonódó, egymásba olvadó, egymásba áttűnő részletei, fázisai. Hadd mondjak ezek közül néhányat. Már eleve az, hogy mi hallunk Jézusról, már az is a Szentléleknek a munkája. Az, hogy egyáltalán olyan helyre keveredünk, hogy ott valaki nekünk Jézusról beszél. Már a Szentlélek már oda vitt bennünket, és gondoskodott róla, hogy az a másik is ott legyen, és beszéljen nekünk Krisztusról. Még nem is hiszünk egyáltalán a Szentlélekbe, vagy Istenbe, vagy Jézusba. De ő már a Szentlélek által munkálkodik a szívünkben. Aztán egyszer csak, ugye halljuk a Krisztusról szóló beszédet, egyszer csak a szívünkben valahogy úgy észrevesszük Jézust. Úgy észrevesszük Jézust. Most nem csak úgy, hogy lehet, hogy addig is hallottunk róla, de valahogy úgy máshogy vesszük észre Jézust. Valahogy úgy hangsúlyossá kezd válni előttünk az ő drága személye és az ő drága életműve. Aztán valahogy fölébred bennünk valami kívánság is arra, hogy hallgassunk mi még Jézusról tanításokat. Mit is tett ez a Jézus? Mit is mondott? Hogy is élt? Mi is volt az ő idejövetelének az értelme? Hogy is van ez az egész? Úgy kívánjuk a Krisztust. Aztán, testvérek, van egy ilyen dolog is, hogy elkezd az értelmünk megvilágosodni, és valahogy egyre jobban kezdjük érteni Krisztusnak a személyét, Krisztusnak a dolgait. Kezdjük egyre jobban érteni. Valahogy, mint ahogy jön fel a nap, biztos láttatok már ilyet, hogy még nem jött föl, de már úgy dereng, ez a hajnali szürkület. Valahogy úgy, de aztán egyszer csak fölbukkan a nap, és egyre följebb hág, és egyre világosabban. Valahogy Jézus is abból ebből a homályból, ebből az elrejtettségből elkezd úgy felragyogni előttünk, és egyre jobban értjük Jézust. Egyre jobban értjük. Megértjük azt, hogy ő a mi üdvözítőnk. Valahogy ilyen furcsa dolgok történnek ilyenkor, testvérek, mert minél jobban fölragyog előttünk Krisztus, annál jobban meglátjuk közben magunk nyomorúságát is. Meglátjuk azt, hogy mennyire nyomorult emberek vagyunk. Egyszer csak lehullik a hályog a szemünkről, és észreveszünk, hogy bizony számtalan esetben megszegtük az Úrnak az akaratát. Bűnöket követtünk el. Megmozdul valahogy a lelkiismeretünk ezek miatt, és elkezd furdalni minket. Mert rájövünk, hogy nem egyszerűen embereket bántottunk meg ezzel vagy azzal a szavunkkal, hanem Istent bántottuk meg. Az ő törvényeit szegtük meg. Felismerjük előbb-utóbb azt is a Krisztus világosságában, hogy mennyire gonosz a mi szívünk, vagyis hogy mennyire lázadók vagyunk, mennyire önistenítők vagyunk, mennyire énközpontúak vagyunk. Mennyi keménység van bennünk az Úrral szemben, és rájövünk arra, hogy bizony jogos lenne, hogyha bennünket elkárhoztatna A velünk született nyomorúságunk kér meg azokért a sok bűnökért, amit ellene elkövettünk az életünkbe. De ahogy Krisztus felragyog előttünk, testvérek, megértjük, egyre jobban megértjük, hogy ő pont azért jött, hogy minket megtisztítson, hogy legyen a számunkra bocsánat. Azért jött, hogy minket megmentsen a kárhozat ítéletétől, és üdvösségre juttasson. Valahogy összekapcsolódik bennünk egyszer csak a mi életünk a Krisztussal. Megértjük valahogy, hogy ha én nem lennék bűnös, és nem lennék egy elveszett ember, akkor Jézusnak szinte, hogy el se kellett volna jönni erre a földre. De értem jött el, értem halt meg. Megvilágosodik előttünk, hogy ő az én megmentőm. Nem csak úgy másoké, meg a bűnösöké, hanem az enyém. És ő az én uram is. Fölragyog előttünk, testvérek, Krisztus, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy megnyílik a szívünk, végeredményében megnyílik a szívünk Jézus előtt. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy hiszünk Jézusban. Hitre jutunk, a Krisztusba vetett hitre jutunk. Van, akibe, testvérek, a Szentlélek ezt a bonyolult és rejtelmes, titokzatos, összetett munkáját éveken keresztül végzi. Míg az ember szíve egyszer csak föltárul Krisztus előtt, és hitre jut. És Jézusban, mint az ő megvált úrába, belekapaszkodik. És el se akarja utána már engedni. Mondom, valakiben évekig tart, míg az a hét lakatottan lekerül arról a szívről. Belülről van a hét lakat, nem kívülről. És a reteszek lassan eltolódnak a Krisztus előtt. Másnál van, akinél gyorsabban megtörténik ez az ajtónyitogató esemény. Van, akinél hamarabb bekövetkezik, de az biztos, testvérek, hogyha valaki közülünk Jézus Krisztusba vetett hitre jutott, megnyílt a szíve Krisztus előtt, befogadta a szívébe, hisz Jézusban, mint megváltójában, mint urában, az a Szentléleknek a munkája. Szentléleknek a munkája. Tudhatom, hogy nem én tértem meg, nem én születtem újjá, hanem ő szült újjá engem. Ő térített meg engem. Én magamtól, testvérek, nem tudok megtérni, meg újjászületni. Nem bírok. Én most arra se vagyok képes, testvérek, hogy fölmásszak a kékes tetőre. Mert a lábam olyan, amilyen. Nem ugye a Matterhornra. Maximum a fővisznek helikopterrel. Képtelen, testvérek, egy halott megelevenedni. És amilyen képtelenségek ezek, testvérek, ugyanolyan képtelenség, hogy egy ember megtér, újjászületik, úgy magától, mert rájön, hogy erre nagy szüksége van. Ha valaki, testvérek, megtért, új emberré lett, Krisztusba vetett hitre jutott, az tudja, hogy bennem a Szentlélek végezte el ezt a munkát. És aki meg még nem esett át ezen a dolgon, ezen az örömteli eseményen, az meg tudja, hogy a Szentlélek ezen munkálkodik, hogy átessé. Lehet, hogy évek óta munkálkodik. Én remélem és hiszem, hogy el is fogja végezni a maga munkáját. Mindazokban, akikben elkezdte, mert a Szentlélek nem végez soha ilyen félmunkákat. Nem hagyja abba, amit elkezdett. Addig munkálkodik a szívedben, még egyszer csak fölragyog előtted a Krisztus úgy, mint soha addig. Érted, hogy te ki vagy, és érted azt is, hogy ő kicsoda. És azt mondod, hogy igen, Krisztusom, itt vagyok, átadom neked a szívemet, és befogadlak téged a szívembe, és mostantól veled akarok élni, veled akarok járni. A Szentlélek tehát, testvérek, azt végzi el, hogy fölemeli előttünk Krisztus, de nem csak fölemeli előttünk, hanem megnyitja a szívünket Jézus előtt, hogy higgyünk Jézusban. Megragadjuk őt, mint megváltó úrunkat. Testvérek, a harmadik munkája a Szentléleknek, hogy Krisztushoz hasonlóvá formálja az életünket. Látjátok a papíron, ez a harmadik tételünk. Aki tehát hallja Krisztus evangéliumát, és megnyílik a szíve Krisztus előtt, hisz Jézusban, mint megváltó urában, abban tovább munkálkodik a Szentlélek. Nem úgy tesz a Szentlélek, hogy na, akkor most már elvégeztem a munkámat, most már ez az ember hisz Jézusban, most már levonulok a színről. Hát a levonulnak a szíről a munkások, amik fölépítették a házat, aztán akkor levonulnak a szíről. Kész a ház, most már megy be a család, és majd ők gondját viselik tovább a dolgoknak. A Szentlélek nem hagy el minket. a Szentlélek ott marad testvérek velünk, és a munkájának a lényege továbbra is ugyanaz, mint ami addig is volt. Megdicsőíti előttünk Jézust. Megdicsőíti előttünk Jézust. Nem csak egyszer, hanem minden napon megdicsőíti előttünk Jézust. Nem csak megláttatta velünk Jézust, hanem továbbra is láttatja velünk Jézust. Nem csak egyszer megértette velünk Jézust, hanem továbbra is érteti velünk Jézust. Nem csak Jézushoz vitt minket, hanem ott is tart minket Krisztusnál. Nem csak megszerettette velünk Jézust egyszer az életünkben, hanem egyre jobban megszeretteti velünk Jézust. Gondoskodik arról, ami drága Istenünknek a lelke, testvérek, hogy egyre gyermekibb hitre jussunk Jézus Krisztus iránt. Egyre ragaszkodóbbak legyünk Krisztushoz. Egyre nagyobb hálaadás legyen a szívünkben Krisztus iránt. Egyre jobban akarjuk dicsőíteni őt. Egyre mélyebben akarjuk szeretni őt, ami drága megváltónkat. Ahogy először fölemelte előttünk Jézust, és megdicsőítette, és megnyitotta a szívünket ezelőtt a meghalt, de feltámadt Úr előtt, hogy higgyünk benne, úgy ott is tart a lábainál. Ez a hívő ember ott ül Jézus lábainál. Minden napon ott ül. A Szentlélek ezen munkálkodik, testvérek. Jézus pedig a Szentlélek által tovább dolgozik a hívő emberben. Tovább dolgozik a hívő emberben. A Szentlélek, mondjuk így is, Jézusnak a meghosszabbított keze a szívünkben, az életünkben, a lelkünkben, aki által Jézus megszenteli, így mondjuk ezt, megszenteli a hívőket. Semmi köze itt a katolikus szentekhez ennek a dolog, de megszenteli a hívőket. Azon munkálkodik, hogy a hívő emberek egyre jobban hasonlítsanak Krisztusra. Hasonlítsanak Krisztusra. Pál úgy fogalmaz, hogy kiábrázolódjon bennük a Krisztus. Talán egy ilyen képet mondhatok itt, hogy a Szentlélek olyan, mint egy varrónő, amelyik előtt ott van egy anyag, és ott van egy minta, és akkor megpróbálja az anyagból kivágni azt a mintát. Aztán elkészítse a ruhát. A Szentlélek előtt ott a minta, Jézus, akivel ő egy, lényegileg egy. Ott az anyag, a hívő ember. És a Szentlélek azon fáradozik, hogy a mintához igazítsa az anyagot. Jézushoz igazítsa a hívőt. Hogy a hívő olyan legyen, mint Jézus. Egyre jobban olyan legyen. A Szentlélek szorgalmasan és dinamikusan, testvérek, tényleg azon dolgozik, hogy mi hasonlítsunk az Úr Jézusra. Kiábrázoljuk őt. Hát, ennek során, testvérek, a Szentlélek tényleg nyeszeget bennünket. Van neki egy ollója is, mert mindjárt is beszélek, az a Biblia, az az Isten igéje, ami által nyeszeget, miszeget, vagdos bennünket. Azon munkálkodik a Szentlélek, testvérek, hogy a mi szívünket egyre kevésbé jellemezzék, és az életünket egyre kevésbé jellemezzék azok a dolgok, mint gyűlölködés, irítség, hűtlenség, bosszúvágy, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat, ezeket a bűnöket. Ezek egyre kevésbé jellemezenek minket, és egyre inkább jellemezenek bennünket Krisztus vonásai, a szeretet, a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, a megbocsátás és a többi. Krisztus vonásai ábrázolódjanak ki a mi hétköznapi életünkben. Hogy szinte akik látnak minket, akik találkoznak velünk, akikkel beszélgetünk, nem minket lássanak elsősorban, hanem Jézust lássák meg általunk. Ezen dolgozik a Szentlélek, testvérek. Úgy is mondhatom, de ez már egy másik kép, remélem nem zavarodok itt össze a képek között, hogy a Szentlélek agymosást alkalmaz. Például agymosást is alkalmaz, de jó értelemben. Ugye a mai világban az agymosás azt jelenti, hogy az igazságokat kiverjük a fejetekből, és beleültetjük a hazugságokat. A Szentlélek jó értelemben kiveri a fejünkből a hazugságokat, és beleülteti az igazságokat. Átprogramoz minket. Beleülteti a fejünkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe Istennek a gondolatait. Azok helyett, a gondolatok helyett, amik a mi fejünkbe vannak, testvérek, mert innen-onnan összeszedegettük őket. Meg még most is ültetik belénk a különböző médiák, meg emberek, meg barátok, meg barátnők őket. sok olyan gondolat testvérek, aminek nem kellene ott lenni a fejünkbe. Sok hazugság, sok téveszme, sok rossz beidegződés. A Szentlélek munkálkodik, hogy változzunk meg a gondolkodásunkban. És kezdjünk úgy gondolkodni, ahogy Krisztus. A Szentlélek, testvérek, átformálja az érzésvilágunkat is. Az érzelmi alkatrészünket is befolyásolja. És elkezdjük egyszer csak nem szeretni azt, amit lehet addig nagyon szerettünk. Most már nem fogunk annyira vonzódni ahhoz, hanem éppen más dolgok után fogunk szeretettel vágyakozni és vonzódni. Lehet, voltak dolgok az életünkben, amikben örömünket találtuk, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem örülünk annak, inkább másnak örülünk. Szent dolgoknak örülünk. Addig lehet, hogy nem tudtunk egyszerűen megszomorodni olyan dolgok miatt, amik miatt most megszomorodunk. Nem tudtunk sírni esetleg egy-egy nyomorúságunk, egy-egy bűnünk miatt, de most tudunk. Lehet, hogy egy másik embernek a nyomorúságával se tudtunk együtt érezni, de most már tudunk. Mert a Szentlélek kimunkálja bennünk, testvérek, hogy azon szomorkodjunk, amin Krisztus szomorkodik, azon örüljünk, amin Krisztus örül, azután vágyunk, amiután Krisztus vágyik. Az érzelmeinket, testvérek, befolyásolja, és a szívügyünket befolyásolja. Lehet az embernek, testvérek, szívügye volt addig a pénz, meg a maga sikere, meg a családja. De mostantól már nem az a szívügye, hanem lehet, hogy szívügye lesz a Krisztus, szívügye lesz az Isten országa, az evangélium előre menetele. Az lesz a szívügye, az lesz az értékrendjében a legfontosabb, a legelső. A Szentlélek munkája ez. Megváltozik a hívő embernek a vágyakozása. Nem arra irányul feltétlenül a vágyakozás, amire korábban irányul. Megváltozik a beszéd témája. Addig beszélt össze-vissza mindent, de már most csak egyről nem tud beszélni, az igéről, arról nem. Most leül és tud beszélgetni az igéről. Vágyik is arra, hogy az igéről beszélgessenek, mert akkor a Krisztusról beszélgetnek. Addig testvérek, az ember lehet nagyon indulatosan beszélt. Most kezd szelídülni. A Szentlélek munkálkodik benne. És már nem is csak arról van szó, hogy nem arról beszél, amiről korábban, hanem máshogyan beszél. A Szentlélek munkája, testvérek, befolyásolja a Szentlélek az embernek a terveit. Tervezte ezt, tervezte azt. De most már odáll az ember az Isten elé, és azt mondja, Uram, hát hogy is, mint is legyen az életem? Eléd hozom a terveimet, hogy te lásd ezeket a dolgokat, és ha nem, akkor akadályozd meg ezeket a dolgokat, és ami nem, ami meg a te terved, segíts azt észrevennem, és arra, abba az irányba menne. A hívő ember, testvérek, tényleg összefoglalva így mondhatjuk, hogy a Szentlélek azon munkálkodik, hogy egyre jobban hasonlítsunk a Krisztusra. Még egy példát mondok, mert ez is még itt fontos. A Szentlélek azon is munkálkodik, testvérek, hogy mi szolgáló emberek legyünk. Mert Krisztus is szolgált, az életét áldozta fel, értünk. És sok embernek szolgált még egyéb dolgokkal is. A Szentlélek, testvérek, bennünk is azt munkálja, hogy szolgáló emberek legyünk. Nem olyanok, akik azt várják, hogy körülöttük sertepertéljenek mások, és nekik szolgáljanak, hanem hogy ők szolgálhassanak valamivel. Még ha az a legegyszerűbb dolog is, a legkisebb dolog is, egy elmosogatás a konyhába, vagy én nem tudom micsoda. Szolgáljam az Urat. Azzal a képességgel, amit a Szentlélektől kaptam, azzal a karizmával, amit hasonlítsak ebben is a Krisztusra. Magamat megtagadva szolgálj. Íme, testvérek, csodálatos ez a Szentlélek, hogy így ugye fölragyogtatja előttünk a Krisztust. Aztán megnyitja a szívünket a dicsőséges Krisztus előtt, aki meghalt és föltámadt értünk. És aztán meg ott marad, és munkálkodik tovább, hogy a mi életünk már ne olyan legyen, mint a korábban volt, és mint amilyen a világ hitetlen fiainak az élete, hanem olyan legyen az életünk, mint Krisztus. Hozzáigazítani minket, nyeszeget minket, itt az olló. Az olló, testvérek. Az olló az ige. Ez a legfontosabb dolog. A reformátorainak köszönhetjük ezt, testvérek, hogy átgondolták a Szentléleknek és az igének a viszonyát. Szentlélek cum verbo, mondta Calvin. Az igével, az ige által dolgozik. Az anabaptisták azt mondták, a Szentléleknek nincs szüksége az igére. A Szentlélek ige nélkül dolgozik. Luther azt mondta a másik oldalon, hogy a Szentlélek és az ige egy. Összeolvasztotta, egymásba olvasztotta a kettőt. Calvin azt mondta, se egyik, nem is kell összeolvasztani, nem is kell elválasztani egymástól. Együtt kell látni őket. Cum verbo, az igével dolgozik a Szentlélek. Ezért fontos, testvérek, hogy olvassátok, olvassuk az igét, a Bibliát. Ezért fontos, hogy beszélgessünk a Bibliáról, tanácskozzunk. Valahol voltam, és ott úgy fejezte be valaki az alkalmat a közös imádságban, hogy olyan jó volt itt tanácskozni az igéről. Bennem maradt ez. Tanácskoztunk az ige fölött. Mit mond az írás? Olyan jó hallgatni a bibliai tanításokat, testvérek. Mit is tanít nekünk a Biblia? Itt és ott. Beszélgetni hívő testvéri közösségben az igéről. Ez, testvérek, a Szentléleknek a mi Krisztusra formáltatásunkban az eszköze. Olló, amit használ. Engedjétek, hogy használja a szívetekbe. Engedje, hogy a Krisztus képére formáljon benneteket. Persze fölvetődik itt még az a gondolat, hogy talán a Szentlélek uniformizálja a hívőket. Tehát, mert hát ugye a Szentlélek az egy személy, és Krisztus is egy személy, és az ige is ugyanaz, és akkor most minden hívő, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanolyan lesz. Elveszítik az emberek a maguk egyediségüket? Nem veszítik el, testvérek, ez is olyan csodálatra méltó. Nem veszítik el. Lehet ugyanabból a szabás, lehet valaki előtt ugyanaz a szabás minta, de lehet előtte 100 vagy 1000 anyag, amiből kivágja, lehet ugyanazt a szabás mintát. Lényegileg hasonlítani fog egymásra mindegyik ruha, de mégis más lesz. Mert más anyagból készült. Nincs két egyforma ember, testvérek. A Szentlélek azonban dolgozik, hogy azok az egymástól nagyon eltérő emberek mégis Krisztushoz hasonlóak legyenek. Mindegyik a maga sajátos módján. Lehet, hogy egy ember, testvérek, alaptermészetileg csendes. Nem valószínű, hogy attól kezdve, hogy Jézust elfogadta, és a Szentlélek munkálkodik benne, harsány emberré válik. Lehet valaki alaptermészetileg harsány. Nem biztos, hogy a Szentlélek munkája nyomán végképp úgy elcsendesedik, hogy rá se lehet ismerni. Lehet valaki nagyon humoros arab természetű ember. A Szentlélek nem azt teszi, hogy lefaragja róla a humorosságát, és teszi egy keserű emberré, szomorú emberré. Van, aki kifelé forduló, valaki befelé forduló ember, valaki racionálisabb ember, van, aki érzelmesebb, idealisztikusabb ember. A Szentlélek nem azon munkálkodik, hogy minden áron az ember személyiségét az ellenkező irányba formálja át, és úgy megváltoztassa, hogy utána ő se ismerje magára, de senki ne ismerje rá. Az ember megmarad annak, akinek Isten teremtette, de mégis elkezd Krisztusra hasonlítani a maga sajátos módján. Nem uniformizál a lélek. Meghagyja a hívőket, az embereket a maguk alaptermészetében, hogy így mondjam, de azon munkálkodik, hogy az a csendes ember legyen szentül csendes. A harsány legyen szentül harsány. A humoros legyen szentül humoros. A befele forduló, a kifele forduló legyen szentül olyan. A romantikus, a racionális szentül legyen az. Csodálatos, testvérek, ez a dolog. A lélek az nem erőszakol meg minket, s tesz más emberi, mint amik vagyunk. Ő tiszteletben tartja azt, hogy az Atya ilyennek alkotott minket. De azt akarja, hogy ez az ember a maga sajátos módján kiábrázolja Krisztust. Olyan legyen, mint Krisztus. Hát, látjátok, hogy a Szentlélek igen csodálatosan dolgozik a mi életünkben, a mi szívünkben, testvérek. Hát, mindez hozzátartozik a mi református hitünkhöz. Nem csak az, hogy ezekről tudjunk, mert az is, hogy tudjunk ezekről. Mit csinál a Szentlélek? Akkor tudjuk értelmileg, hogy fölmagasztalja előttünk Krisztust, megnyitja a szívünket, felmagasztalt Krisztus előtt, hogy higgyünk benne, mint megváltunk Urunkban. És utána munkálkodik, hogy hasonlóvá váljunk ez a Krisztushoz. De nem csak tudjátok ezt, más is jól tudjátok, mert sokan ezt se tudják, de Nem elég tudnotok, hanem át kell élnetek. Ebben él egy igazi református. Hallja Krisztus evangéliumát. Hisz Krisztusban, a meghaltban, a feltámadottban, a dicsőségben uralkodóban. És egyre inkább az a törekvése, hogy a Szentlélek által, hogy hasonlítsak ehhez a Krisztushoz. Minden napon nem leszek soha olyan, mint ő. Nem tudok olyan lenni. De az életem végéig olyan akarok lenni, mint ő. A Szentlélek erre noszogat bennünket, testvérek. Hát látjátok, református hit az egy igen színes hit. Református vallás az egy igen színes vallás, ha szabad így mondanunk. Szent Háromság központú. Az Atya kiválaszt, Krisztus megvált, a Szent Lélek megszentel minket. Miért történik mindez velünk? Tudunk a predestinációról. A világot úgy nézzük, hogy ez az egész világ, benne mi is, Istentől van, Isten által van, és Istenért van, és benne mi is. A szívünkben központi helyet játszik Krisztus. Remélem, hogy így érzik a testvérek, érzékelik itt ezekben az adventi vasárnapokban, hogy a mi hitünk az egy igen csodálatra méltó hit. Mert Isten ezzel ajándékozott meg bennünket. Hát a mai igéhez csak egyetlen igét hadd mondjak nektek most, hogy Szentlélek munkáját ezzel zárjuk le. Pál mondja ezt az efézusi gyülekezethez, hogy a lelket, az Isten lelkét meg ne oltsátok. Meg ne oltsátok. Ne locsoljátok le, mint a tüzet. Lelocsolja az ember, amikor ott hagyja már. A lelket ne locsoljátok le. Ne oltsátok meg az ő munkáját. Ha dicsőíti előttetek Krisztust, ha hitre sarkalt benneteket, Krisztusba vetett hitre, ha Krisztushoz való hasonlóságra int benneteket és bátorít és ezt munkáját, nehogy megoltsátok a lelket, hanem engedjetek neki. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy elküldötted a te szent lelkedet Krisztus által, és köszönjük te néked, hogy ő itt van most is közöttünk, amikor fölemeli előttünk a fiút, a Krisztust, aki eljött erre a földre karácsonykor, aki meghalt nagypénteken, és aki feltámadt húsvétkor, és aki a mennybe ment áldozó csütörtökön. Köszönjük te néked, hogy a szent lelked által noszogatsz minket a Krisztusnak az elfogadására, a belévetett hitre, az ő megszeretésére. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ha már benned hihetünk, ha már téged befogadhatunk a szívünkbe, és tudjuk, hogy te vagy a mi Urunk, a mi megváltónk, sőt, személyesen elmondhatjuk, hogy az enyém, az én Uram, az én megváltóm. Légy áldott érte, hogyha ezt elvégezted már bennünk lelked által. És köszönjük, hogy azon munkálkodsz most, hogy egyre inkább hasonlítsunk terejád. Segíts, Uram, és könyörülj meg rajtunk, hogy a te lelked munkáját meg ne oltsuk. Hát látod, hogy erre nagyon is készek vagyunk, mindnyájan. Könyörülj meg rajtunk, és lelked által győzd le a mi ellenállásunkat. És segíts, hogy törekedjünk, és engedjünk a léleke ösztönzésének, hogy törekedjünk arra, hogy olyanok legyünk, mint a mi megváltónk, mint te, Krisztusunk. Kérünk, hogy áld meg a szívünkben a mai igédnek tanításait, üzeneteit, és add, hogy mindezt átéljük, hogy ne csak tudjunk a Szentlélekről, hanem alanyai legyünk az ő drága munkájának. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk áld meg a mi alkalmainkat a következő héten is, az ünnepi alkalmainkon legyél jelen te magad, Úr Jézus Krisztusunk, és dicsőíts meg magad előttünk. Kérünk áld meg a mi otthonainkat is, hogy a mi otthonainkban is te kerülhess a középpontban. Te áld meg a szíveinket, hogy te vele tudjunk járni, kelni, és róla tudjunk bizonyságot tenni ebben az ünnepben is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi népünkön is. Látod a mi szegény népünket, Urunk, amik elvész a maga anyagiasságában és hitetlenségében. Könyörülj meg, és a karácsony előtt
ragyog föl te igazán ennek a népnek. Könyörülj meg és nyisd meg a mi népünk szemeit és szívét önmagadra, Urunk. Kérünk téged arra, hogy áldásoddal hadd menjünk ma innen el, vigyázzál ránk a csúszós utakon is, segíts és adj békességes és jó hetet a következő hétre mindnyájunknak. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a jövő héten heti alkalmainkat megtartjuk. Ki van adva a kis papírunkon is, meg a havi programon is rajta volt, hogy csütörtök pénteken, szombaton este 18 órától lesz istentiszteletünk, bűnbánati istentiszteletek. Jövő vasárnap 9 órakor lesz a rendes vasárnap istentiszteletünk, de jövő vasárnap délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, ahol a gyermekek is szerepelnek. Erre is készülődjünk. A karácsony esti istentiszteletünk ugye hétfőn lesz, ugyancsak 16 órától. Az ünnepekben pedig karácsony első napján 9 órakor és 10:30-kor lesz istentiszteletünk, ünnep második napján pedig 9 órakor. Szeretettel hívunk és várunk a testvéreket ezekre az alkalmainkra. Hirdetem a testvéreknek a bibliaolvasó kalauzt és a Calvin kalendáriumot, melyek megjöttek és melyeket lehet megvásárolni az iratterjesztésünkbe. Sajnos a Calvin kalendáriumnak a végén van egy írás, pontosabban kettő, amit egyáltalán nem javaslok a testvéreknek elolvasásra, bár most lehet, hogy éppen ezért fogják elolvasni. Minden esetre, na, hát majd látják, a Biblia kritikának az ismeretére szert tehetnek, hogy mit jelent az, hogy Biblia kritika. Amikor teológus kezdi azt mondani egy gyülekezeti lelkész, hogy a Biblia csak egy emberi mű, és nem az Isten szava, és tele van hibával, és tévedésekkel, és hát ez nem az Isten igéje, de esetleg azzá válhat néha. Szóval majd nézzék meg a testvérek azt esetleg, csak azért, hogy mihez tartás véget. De azt is tudják, hogy azért sok lelkipásztor, a mi gyülekezetünk is, a gondnok úrral együtt tiltakoztunk a zsinat sajtóosztályánál, hogy egyébként jó a kalendárium, de miért kellett a végén ezzel a két cikkel így elrontani. Hát ma mindenki támadja a Bibliát, ugye a Dan Browntól kezdve az Asperján Györgyig, ugye mindenki ugyanazt mondja, hogy a Biblia nem igaz, meg most akkor teológusok is, a Calvin kalendárium is álljon be a sorba, és ugyanezt a nótát kezdi fújni. Szóval ez ellen tiltakoztunk, a testvérek nem baj, ha ezt tudják. Lehet, hogy nem lesz semmi haszna, valószínűleg semmi eredménye nem lesz, de legalább a zsinati levéltárból ott lesz a gyülekezetünknek a tiltakozás, hogy mi ezzel nem értünk egyet. De azért egyébként jó a kalendárium, csak olvassák a testvérek, vannak benne nagyon jó cikkek is, hála Istennek. Még a Pauk János testvérünk szeretne egy pár mondatot hirdetni a testvéreknek.
Kedves testvérek, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és azzal kapcsolatban szeretnék néhány mondatot mondani, hogy közeledik az év vége, és néhány kedves testvérünk említette is azt, hogy beszéljünk arról, hogy a gyülekezethez való tartozásnak mik a feltételei, vagy hogyan is néz ez a kérdés ki. Azért mondom ezt elsősorban, mert eléggé sokan vannak a gyülekezetben, akik talán éppen az elmúlt évben elég jelentős a fluktuáció a gyülekezeten belül, és főleg azoknak mondjuk, akik mostanában jöttek, fiatalok vagy idősebbek, és nem több éve vagy évtizede tartoznak ide, így az idősebbektől elnézést kérünk. Miért is van szükség arra, hogy arról beszéljünk, hogy gyülekezeti tagság? Először erről szeretnék néhány szót szólni. Ugye tudjuk azt, hogy valamennyi szervezetnél fontos az, hogy milyen populációra, milyen népességre támaszkodik. Mi magunk is örömmel látjuk, amikor egy-egy népszámláláskor megtudhatjuk azt, hogy hány százaléka vallja az országban magát reformátusnak, vagy például, ugye nem olyan régen beszéltünk itt a fürdő építésével kapcsolatban, azt gondolom, hogy a városnak, vagy a város vezetésének is fontos azt tudni, hogy akkor, amikor a újszegedi reformátusokról beszélünk, akkor az hány embert érint konkrétan? Kettőt? Vagy 392-t, mindjárt más. Tehát ezért nem lényegtelen az, bár a hirdetésnek valóban inkább ilyen irodakukac, bürokrata jellege van, hogy akkor most hogyan is lehet ide tartozni, és miért kell ezt nyilvánvalóvá tenni. A hétköznapi életben ismerjük és tudjuk ezeknek a közvetlen, illetve közvetett eredőit. Nos, akkor hogyan is lehet a gyülekezetünkhöz tartozni? A gyülekezetünknek a pénztárosa Szilva László testvérünk, amikor valaki egyházfenntartói járulékát fizeti, vagy bármilyen illetéket, akkor mindig ad egy nyugtát, arra ráírja az illetőnek a nevét, remények szerint a lakcímét is. Már aki ezt közli és tudjuk, de kérjük azt a kedves testvérekről, hogy ezt tegyék meg. A gyülekezetünkhöz úgymond egy egyházfenntartói járulékkal lehet tartozni. Azért nem szoktuk ezt hirdetni, mert ennek olyan kicsit pénzszaga van, és ettől mi borzongunk. A lelkipásztor úr is, és maga a gyülekezet, és maga a presbitérium is, hiszen egyáltalán nem szeretünk koldulni. De őszintén hisszük azt, hogy azok a testvérek, akik ide járnak, és a Szentlélek vezeti őket, azokat indítja arra, hogy bizonyos mértékben a gyülekezet terheinek anyagi vállalásába is részt vegyenek. Miért van erre szükség? Azért, mert talán még a hosszú idejáró gyülekezeti tagok sem tudják, hogy maga a gyülekezet. Az, hogy itt vagyunk, az, hogy itt víz folyik, gáz folyik, reméljük, hogy nem elfolyik, hanem megfelelő helyen. Ugye ezekért sajnálatosan fizetni kell. A gyülekezet is, a lelkipásztorát és a családot is a gyülekezet tartja el. Sajnos sokszor azt lehet látni a politikai életben, hogy úgy tüntetik fel a politikusok, mintha az állam vagy a kormány tartaná a gyülekezetet. Kedves testvérek, erről szó sincs. Egyetlen egy fillért, tehát a lelkipásztornak a fizetését azt a gyülekezet adja. Az, hogy kedves felesége lelkipásztornunk, a gyermekekkel foglalkozik, és hosszú éveken keresztül a segítőtársakkal együtt a bibliaórákat, illetve a hittanórákat tartják, ezek is mind-mind a gyülekezet szolgálata, és ezért van arra szükség, hogy egyházfenntartói járulékkal, vagy pedig egyéb adományainkkal gondoskodjunk saját gyülekezetünkről, mert csak az a pénz folyik be, amit itt a testvérek a templomból való távozáskor a perselybe adnak, vagy egyéb módon. Tehát semmi egyéb állami apanás nincsen, kivéve azt, amikor valami pályázat van, és arra pályázunk. Az egyházfenntartói járulékról néhány szót. Mi a Biblia iránymutatását tartjuk egyetlen mértékadónak, ez pedig, mint a Bibliában jártas testvérek tudják, ez a tizednek a gyülekezet számára való adása. De ezt helyezzük mindenkinek a Bibliával együtt a szívére és a lelkére. Aki ezt meg tudja tenni, azt nagyon szépen köszönjük. Persze, kedves testvérek, ott, ahol valaki nagyon nehéz helyzetben van, nincs is jövedelme, és ez nem azt jelenti, hogy mindenen keresztül bármit elfogadunk, de aki indít a lélek arra, hogy az egyházfenntartói járulékot a bibliai mértékhöz tegye, annak nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokat elmondtam, és természetesen még az is fontos, hogy azért jó, hogy nyilvántartásban, tehát ez a név és a lakcím, ennyi össze-vissza csak a nyilvántartás, hogy akkor, amikor választunk, egyrészt választható az, aki ide jegyezteti magát, tehát mondjuk tehát választható presbiternek, vagy valamilyen egyházmegyei tisztségre, akkor nyilván tudni kell, hogy ő hova tartozik, de szavazni is természetszerűleg csak az szavazhat, tehát bárki, aki csak egyszerűen beugrik az utcáról, mert most a reformátusoknál szavazás van, és majd beteszek oda 10 szavazatot jobbra vagy balra, nyilvánvaló ez lehetetlen. Szavazni is csak az választhatni, és az választhat, és az választható, aki a gyülekezethez tartozik. Hát ilyen laza és egyszerű, persze tudjuk, nagyon jól a tartozás, elsősorban a lélek szerint, akik magyar reformátusnak tartják magukat, de amennyiben lehetséges, akkor kérjük a kedves testvéreket, hogy imen úgymond hivatalos módon is, amit próbáltam itt felvázolni, legyenek szívesek magukat itt nálunk ilyetén módon regisztráltatni, és akik újak a gyülekezetbe, kérem az idős testvéreket, hogy azok beszéljenek, vagy még többet mondjanak el arról, amit itt most én röviden összefoglaltam, és tegyük meg azt, hogy valóban egyértelmű gyülekezeti tagságunk legyen, amelyet papíron is megerősítünk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Végül már csak annyit hadd mondjak, hogy továbbra is kérem a testvéreket arra, hogy imádságban hordozzák ezt az egész fürdő ügyet. Egyelőre tartjuk magunkat, úgy néz ki, és reméljük, hogy ezen túl is fogjuk tartani magunkat, ahhoz, hogy itt maradjunk. Reméljük, hogy ez Isten akarata is, és ez így létre is jöhet, sőt, egy kicsit még szeretnénk ezen a helyen terjeszkedni és valamilyen szinten. Hát itt egyőre semmi pontosat nem tudunk még továbbra sem mondani a testvéreknek. A presbitériumnak az a döntése volt, hogy inkább maradjunk itt, mint menjünk el, és mondom, ehhez a múlt héten is volt, múlt héten? Szerintem volt megint egy megbeszélés, és ott is tartottuk magunkat ehhez, akik ottan tárgyaltunk ezekkel az érintettekkel. Hát majd utólag elmondom a testvéreknek, hogy azért tapasztaljuk az Úrnak a munkálkodását szépen. Úgyhogy na, csak az, mivel nem tudok pontosat mondani, nem akarom ezt tovább ragozni, de azt mondhatom, hogy imádságba hordozzák a testvérek, hogy mi is lássuk, meg ismerjük fel, hogy mi az Istennek az akarata, mi szolgálja az ő dicsőségét, mi a gyülekezetünknek a javát és hasznát. És vezessen minket ezen az úton, ezek között a Góliátok között, akik közé itten becsöppentünk. Azért ők is az Úr kezébe vannak. Nem csak mi. És jó ezt tudni. Valóban az Úr legyen a gyülekezetünknek őriző pásztora. A 467. énekünket énekeljük, testvérek. 467. Ennek a két utolsó versét mondjuk el. Már szolgád lettem, Jézusom, ki értem áldozál. 467. 4. 5. versét, és utána a himnuszunkat énekeljük.
Már szolgád lettem.